Első körbe kezdünk a 2025-ös büdzsé helyzetével, tekintettel arra, hogy május közepét írjuk, de már a egész évre tervezett deficit 70%-a teljesült. Hogyan lehet elnök úr a helyzetet orvosolni?
Hát mindenek előtt nem kell kétségbe esni, innen indul ki az ügy, mert az év elején egy úgynevezett fejnehéz, orrnehéz terv volt az államadóságnak és a hiánynak a lefutásának a kezelésére, lévén, hogy ebbe az időszakra esett a nyugdíjakkal kapcsolatos kifizetés, erre az időszakra esett egy jelentős arányú törlesztése is az államadósággal kapcsolatos adósságszolgálatnak, és ebben az időszakban voltak olyan kifizetések is, amelyek például a banki hitelekhöz kapcsolódtak, és ennek a világnak a rendezéséhez. Tehát érthető módon a lefutása ez volt, és hát van véletlenül az évnek a következő részében ez lassacskán csökkenni fog, és hát reményeim szerint be fog állni arra a szintre, ami az évre tervezett hiánynak a nagyságrendjét jelenti.
Alapvetően a kiadási sort említette. A bevételek hogy is miként alakultak?
A bevételek egyelőre jól muzsikálnak, tehát az év első időszakában voltak, aztán a fogyasztás magához tért, én úgy tudom, hogy az áfa befizetések is rendben futnak, tehát a fogyasztással együtt azért meglódult a költségvetésnek a bevételi oldala, tehát ezen az oldalon nincs olyan jelentős probléma. Közelmúltban néztem ezeket az adatokat, ezek az adatok kifejezetten megnyugtatóan alakulnak. Már korábban ez nem így volt, hát a múlt évvel ebben a tekintetben összehasonlíthatatlan másként alakult. Most ez jobb. Hogy ennek mi a vége és mi az hiánynak az oka, ugye ez mindig fölmerül, és miért alakul ez? Hát mindenek előtt ebben az időszakban nagyon jelentős törlesztési kötelezettségei vannak a költségvetési szerkezetnek. A másik oldala, hogy a gazdasági teljesítmény nem mindig abban az ütemben jelentkezik, és hát a külső okok azért Magyarország esetében, ezért mindig van vita, hogy mennyi hárítható a külső nem előre látható követelményekre, és mennyi tulajdonítható annak, ami hát túlköltekezésnek minősül ezekben az ügyekben. Hát nagyon előnytelen dolog a háború, ez a szó nem is jó, és egy eufémisztikus kifejezésnek tűnik. Ezek a tételek megterhelik a magyar költségvetést is, hát a szankciós politika kapcsolódik hozzá, gazdasági veszteségek vannak, és hát maga a hiány az úgy keletkezik, hogy nem az a gazdasági alappálya jelenik meg végül egy költségvetésben, alapvetően külső okokból, amelyet a kormányzat a következő évi költségvetésnek a tervezésekor figyelembe vett. Hát ezek között a körülmények között kell ide-oda mozogni. Engedjen meg annyi megjegyzést ahhoz, hogy óriási felelőssége van azoknak a közgazdászoknak és előrejelző intézeteknek, akik megbecsülik a következő évnek a makrogazdasági pályáját, hogy mi lesz, milyen bevételekre lehet számítani, hogy alakul a GDP-nek az alakulása. Hát a GDP majdnem mindent egy számba kifejez ezekben az ügyekben, és hogyha ezek sorra azt mondják, hogy 3-4% között alakul, sőt van, aki 4% nemzetközi minősítő intézet mond ilyet, akkor nagyon nehéz egy kormányzati becslésnél azt mondani, hogy ennél egy sokkal szerényebb pályában gondolkozunk, mert hát miért? Tulajdonképpen ezek az előrejelzések olyan megjegyzéseknek a tételére tesznek lehetőséget, vagy adnak lehetőséget, ami a politikusokat vérmes reményekre indítja el, hiszen mindenki szeretné, hogy minél jobb költségvetés és minél biztosabb stratégiailag is megfelelő számok alakuljanak az adott évre.
Említette a gazdasági teljesítményt, köztudomású, hogy a kormány korábbi várakozásaival szemben kevesebb lesz, ezt már maga a szakminiszter is bejelentette. Ha szigorúan csak a költségvetési folyamatokat nézzük, mit jelent ebből a szempontból a 1,5%-kal alacsonyabbra kalibrált GDP szám?
Hát át kell írni egy sor tételt, az biztos, hogy ebben a kezelési lehetősége nyilván az, hogy a kormányzatnak vannak tartalékai, mindig vannak tartalékok, vannak olyan tartalékok, amelyek hát bele vannak építve tételesen milliárd forintokba kifejezhető nagyságrenddel a költségvetésbe, és vannak olyan tartalékok, amelyek hát tulajdonképpen elhalasztását jelentik beruházásoknak, megkurtítását a költségvetéseknek, elvonásokat jelentenek azokon a területeken, ami a kormánynak a saját működés és felelősségi köre, és nem érinti lehetőség szerint a lakosságnak a világát. Most is ezek a folyamatok láthatóak, tehát ebben a tekintetben olyan veszélye ezeknek a tételeknek nincs, hogy azok a kormányzati ígéretek, amelyek az idei béremeléseket, bértárgyalásokat érintették, azt a kormány meg tudja valósítani részint megtakarításokkal, elhalasztott dolgokkal, részint olyan tételeknek a megkurtításával, amelyek azért később természetesen fájnak, és azokat majd pótolni kell annak érdekében, hogy a egyensúlyozott fejlődés fenntarthatóság az zavarmentes legyen.
Említette a makropálya alakulását, fontos terület ennek az infláció, amelyről kiderült az elmúlt években legalábbis, hogy Magyarországon közellenséggé vált. Már jóval moderáltabb a drágulásnak az üteme, mint ami korábban volt, de kell-e még tartanunk attól, hogy az inflációnak a nyúlványa itt lesz velünk?
Hát megítélésem szerint igen. De, tehát a infláció az valóban közellenség. Volt régebben egy olyan közgazdasági felfogás, amelyet a közgazdászok egy része pártolt, hogy az inflációnak vannak előnyös hatásai, hiszen az állami bevételek is akkor egy kicsit megnövekednek, lehet belső szerkezeti változtatásokat csinálni, hogy egyik helyen pótolják az inflációnak a hatásmechanizmusot, másik oldalon nem. De én úgy gondolom, hogy ez egy közellenség. Egyrészt szétzilálja a gazdaság normális működésének az ütemét. Másrészt van egy demoralizáló, rettenetes demoralizáló hatása, ami a lakosságot és az üzleti életet is érinti. Tehát ezt egy nagyon fontos harcnak tekintem. Elvileg rá lehet a piacra bízni. Csak hát ez egy olyan dolog, hogy ahhoz nagyon-nagyon magas és hosszú tartalékok kellenek, nagyon szélesnek kell lenni annak az útnak, ami ezt lehetővé teszi, mint egy megcsúszott autónál, nincs baj, akkor a megcsúszik, ha széles az út, és nem kell ellenkormányozni. Hát nyilván az inflációval kapcsolatban az, hogy mikor kezd a fékbe lépni, milyen intézkedéseket hoz, mennyire durva az ebbe való beavatkozás, ez szükségszerűen vele jár, és azt is tudni kell, hogy a piaci folyamatok mellett mindenütt a világon kisebb-nagyobb mértékben ilyenkor egy kormányzat igyekszik korán ebbe belépni. De hát Magyarországon egy komoly inflációs sokk kért bennünket az előző években, és ha szabad ezt a nyegle kifejezést használni, nagyon hosszú a farka ennek a folyamatnak, és vannak olyan megjegyzések Nyugat-Európában is, noha a legtöbb helyen azért a magyar inflációnál szerényebb mértékek jelennek meg, hogy újabb inflációs hullámokra kell számítani. Hát egyszerűen a háború jellege, a túlköltekezés, ami a háborúval összefüggésben van, a gazdasági teljesítményeknek a visszaesése, a teljesen zavarossá váló világgazdasági helyzet, az ide-oda való cikcakok, a játékok a különböző vámmértékekkel. Ez nem tesz jót a gazdaság kiegyensúlyozott növekedésének. Magyarország kicsi gazdaság. Ugye a termelésünknek a jó része a külpiacokon, az Európai Unióban hasznosul. Nagyon érzékenyen érintenek bennünket azok a folyamatok, amelyek itt hatnak. És hát ebből adódóan a kormánynak nagyon észnél kell lenni, és tudni kell, hogy mikor kell beavatkozni, és mikor kell hagyni.
Összességében elnök úr, hogy látja 2025-ös gazdasági év kifutását, valamint a költségvetési folyamatok alakulását? Ha mindent összegezni kell.
Én mindenkelőtt abból indulok ki, hogy mindazok a jóléti és gazdasági célok, amit a kormányzat meghirdetett, valószínűleg teljesíthetők. Tehát nem kell ezekből a célokból elvenni, tehát ha úgy tetszik, az ígéretek és azok a lépések, amelyek már megtörténtek, azok tarthatók lesznek. Azt nem zárom ki, hogy a hiány lefutása az valamennyivel más összetevőkkel van. Az igazi kockázat ebben a gazdasági évben tulajdonképpen nem a fogyasztáson fog múlni, a fogyasztás valószínűleg éppen ezeknek a kompromisszumoknak az eredményeképpen, amit szóltam, és amiben a kormányzatnak a rugalmasságában reménykedem, hogy ezt a művészetet meg fogják tudni ezek a kollégák oldani, ez tartható lesz. A gond tulajdonképpen a gazdasági növekedésnek a alakulásával van. A visszalépés teljesen jogos volt, és amikor arra utaltam, hogy nagyon nagy felelőssége van az előrejelzőknek, hogyha egy túl optimista képet rajzolnak föl, és ezt a politika fölkarolja, mert az optimizmus azért mindig lendítő erő is, és fölvállalja ezeket a dolgokat, és esetleg olyan bíztatásokat mond, amit aztán később nem tud tartani, az sokkal rombolóbb, mint hogyha egy negatív szenárióval menjünk. Én magam részéről mélyen üdvözlöm azt, hogy a 2,5%-ra visszalépett a gazdasági prognózisnak a jelzése. Én még azt se zárom ki, hogy ez valamivel szerényebb lesz. Csoda is történhet természetesen, mert ez a csoda természetesen az Európai Uniós pénzeknek a rövid időn belüli megszerzése. Egyébként ezek a pénzek jönnek, de nem abban a mértékben, mint amiben reménykedtünk, és a uniónak jelentős adóssága van a Magyarország felé. Aztán a háború kérdésében, hát most a hét hozza majd azt, hogy most merre fog elmozdulni, hogy még hidegebbé válik a világ, és egy hidegháborús helyzet alakul ki, nem csak a meleg, forró háborús körülmények mellett Európában. Ezek mind lehetnek olyan körülmények, ami a közbizalmat, a lendületet, a jobb éve velőtt való bizakodást megerősítik. Tehát az alsó határát én valahol 2% körül jelzem a gazdasági növekedésnek, és valahol 3% környékén a legismertebb és a legjobb politikai-gazdasági centralizáció és remények mellett.